Szeretett testvéreim, Istennek szent igéjén eltart, szólj hozzánk és keressék mennyi édesatyánk szívünket, írva található a Lukács evangélium a második részében, a 21-28-ig terjedő versekben. A következőképpen, hallgassátok kérlek Isten igéjét, helyeteket elfoglalva, figyelmesen. Amikor pedig eljött a 8. nap, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anya méhében megfogant. És amikor leteltek tisztulásuk napjai, Mózes törvénye szerint felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú gyermek az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében mondottak szerint, egy pár gerlicét, vagy két galamb fiókát. És íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve, igaz és kegyes ember volt. Várta Izrael igazgatását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent. Szeretett testvéreim, egy adventi történetet hallottunk. Advent a várakozás ideje, és a várakozásról szól. És ahogy hallottátok a most felolvasott bibliai igeszakaszból, itt Simeon nevű ember adventjéről, várakozásáról hallottunk, de az ő készenlétéről is, és a neki tett ígéret beteljesüléséről. Mert Isten ígéretet tett neki, amit számára be is teljesített. Advent és karácsony legnagyobb kérdése, hogy miképpen ismerjük meg üdvösségünket. Az Isten fia Mesiás Jézus. Mert ahogy látjátok, Simeon esetében tökéletes volt a harmónia. Ő megismerte a Mesiást. A karjába vette és imádta az Istent, hogy beteljesítette minden ő ígéretét. Az ígéretek nem csak neki szóltak, hanem egész Izraelnek. És mégis ő volt az, szinte az egész Izrael képviseletében, aki így várta, és a kárjába tarthatta az Úr Jézust, amikor meg is érkezett. A történet kezdetén, tehát mindennek kezdetén, a Jézussal kapcsolatos történetek kezdetén, Jézus nem annyira az József és Ács fia. Tudjátok, hogy miként jelent meg az Úr angyala Máriának, és hogyan mondta el, hogy be fog teljesülni az ősidőktől fogva szóló profécia. Tudjuk, hogy a benne megfogant magzat Szentlélektől van, nem Józseftől van. Ezért mondtam, hogy kezdetben Jézus nem az Ács fia, vagy nem annak számított, hanem az asszony magva, és ebben a profécia teljesülve teljesedik. Amit Isten még az Édenben megígért, az első emberpárnak, hogy az asszony magva a kígyó fejére fog taposni. És íme ez történik ebben a történetben is. Eljött az, aki a kígyó fejére tapos. Tehát nagy kegyelem, hogy ez a Simeon felismerte, éppen akkor is ott, abban a templomi istentiszteleten, mondhatnánk úgy is, hogy egy keresztelési istentisztelet, mert annak felelne ezzel a mi időnkben, felismeri a Messiást, és a kezébe veszi, és áldja az Istent. Azt az Urat, aki teremtette ezt a világ mindenséget. Ő az, aki testet öltött, emberi formát vett föl, hogy mi a kezünkbe vehessük őt. Így hát ő nem csak akkor volt jelen a világban, mindenhatóként. Miután azt mondta, az őt vádlóinak, hogy neki adott ott minden hatalom menjen és földön. És meglátjátok az Isten, az emberfiát a hatalom jobbján, az Istennek jobbján. Nem csak ettől a perctől volt Elirának minden hatóra, hanem előtte is. A megismerhetőséget pedig egy lehetőség számunkra. A fogantatástól a halálig kapjuk ezt a lehetőséget, hogy találkozzunk az Úrral, és mi magunk is megismerjük őt. De hogyan történik ez? A történetünk szerint ez akkor és ott, a templomban, az Isten templomában történt. Nem tudjuk, hogy miképpen fűzte egybe egyetlen egy üzenetté Isten szent lelke az összes proféciát, ami addig elhangzott, és tette napnál világosabbá a Simeon számára ezeket a proféciákat. De a végeredmény mégis az lett, hogy ez az öreg ember, aki már nagyon idős korban volt, meglátta és felismerte a templomba elvitt Jézusban az üdvözítőt, a messiás. Tehát számolt ez a Simeon Isten minden egyes igével, amit a proféták által ő hallott, megértett és ismert. És elment a kijelölt találka helyére. Mert a templom ez a találkozó hely, ahol felismerheted, vagy mi magunk is felismerhetjük a mi üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztus. Tehát semmit nem mulasztott el azokból az igékből, amit Isten neki mondott, és minden alkalmat kihasznált, hogy nem mulassza el a Jézussal való találkozás. És ez meg is történt. Ott volt az Úr templomában, az Úr jelenlétében, és figyelmes hallgatással figyelt és hallgatott, hogy meghallja és felismerje, meglássa az Úr az Isten üdvözítését. Akkor is ott az üdvözítő Jézus meglátása és megismerése, tehát az imádság házában, a jeruzsálemi templomban történt, amikor a zsidó szokás szerint Jézust 8 napos korában a körülmetéléssel betagolták Izrael testébe. Nem csak felmutatták az Úrnak, és neki szentelték, mint az elsőszülött fiút, hanem ezáltal kiábrázolták azt, hogy mostantól fogva ez Izrael testéhez tartozik. Izraelita lett. És a mi templomunk is azért van. Ez a templom is azért van, hogy az Isten igéje által mindenható Urunkat felismerjük. Igéje és szent lelke által. Ez a találkozás lehetősége, az megismerésnek a lehetősége. Hogy miközben halljuk Isten igéjét, lássuk, miképpen van jelen az életünkben a mi Urunk Jézus Krisztus, aki azt ígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És készen legyünk az ő fogadására, nem csak a megismerésére, befogadására, hanem az ő megjelenésére, dicsőséges megjelenésére is. Az evangéliumok feljegyezték, tehát ezek feljegyzések szerint valahányszor Jézus a jeruzsálemi templomban járt, jelen volt, mindig történt valami. Valami rendkívüli, valami szokatlan, ami azelőtt nem volt. 8 napos korában, ahogy halljuk a történetből, és ha tovább olvastam volna, akkor még volt egy esemény. 8 napos korában emberek teltek meg Szentlélekkel abban a templomban, akkor és ott, és Isten dicsőítve profétáltak, ahogy Simeon tette, majd Anna proféta is tette. 12 éves korában ismét ott van Jézus a templomban. A papok, írástudók, farizeusok társaságában körülvették őt, és hallgatták őt tátott szájjal, mert olyan bölcsességet, amit ettől a 12 éves gyerektől hallhattak, senki mástól nem. És ez ledöbbentette őket, hogy honnan van ez a bölcsessége. Ugyanakkor azon a nap anyja és apja átélte azt, hogy milyen lenne, ha életük, ha elveszett lenne Jézus, ha elvesztették volna ténylegesen, és nem találják meg. Nagyon féltek, nagyon megijedtek, keresték, és csak harmadnak találtak rá a templomban. Tehát ezt is át kellett élnie az ő édesanyjának és apjának, amikor Jézus 12 évesen ott volt a templomban. Jézus a templomban ott talált kötelekből ostort készített, amikor azt látjuk, hogy harmadszor is ott van a templomban, és kiűzte a kufárokat, a galambárosokat, a pénzváltókat, vakságot és különféle betegségeket gyógyított ott a templomban. A Salamon tornászában nagyon sok példázatát mondta el, mert mind a napig, mind a mai napig élthető íge a számunkra is. És ugye tanította a szegényeket, hogy beteljesedjen az ige, a profécia, mely arról szólt, hogy a szegények nagy világosságot látnak. És ez beteljesült akkor és ott a templomban. Ők mind a mózesi előírás és szokásrend szerint mentek fel a templomban. Mert Isten parancsba adta, hogy az ő népe felmenjen a templomba. Ez szokássá vált, és el is mentek, mert ott akar találkozni az Úr az ő népével, és ez nem változott semmit, ez most is így van. Kérdés az, hogy a mai kor embere, a 21. század embere miért nem ismeri fel a templomban, az igében, az evangéliumban, az élet, a történelem, a világ eseményeiben, hogy jelen van az Úr, és beteljesíti minden egyes ígéretét. Azért talán, mert Isten nem cselekszik? Vagy velünk van valami nagy baj, ami miatt mi mindezt nem akarjuk látni? Tehát akkor és ott az üdvözítő Jézus megtalálása és megismerése ott a jeruzsálemi templomban, az imádság házában megtörténik. A zsidó szokás szerint körülmetélik Jézust, és ebben a jelképes kiábrázolásban látja Simeon, hogy Jézus a világ üdvözítője, az Isten bárány, aki elvesz a világ bűnét, aki megdicsőülve a világ egyetlen, egy hatalmas, örökkévaló királya. És ezt mind elmondja azoknak, akik ott vannak. Bárcsak úgy lehetnénk itt mi is a templomban, Isten igéjét hallgatva, hogy miközben halljuk ezeket a történeteket, megtörtént igaz történeteket, számunkra is körvonalazódna az Úr arca, és mi magunk is felismernénk őt. Hogy részesüljünk abból a kegyelemből, amely ilyenként látóvá tesz bennünket. Hogy valóban halljuk az igét, és miközben halljuk, lássuk is őt, amint ma a mi időnkben cselekszik. Lukács evangélista egészen különösen fogalmaz ebben a feljegyzésében. Amikor azt mondja, hogy volt egy ember Jeruzsálemben. Volt egy ember Jeruzsálemben. Kiragadja legfőbb tulajdonságokat, amelyeket hallva és látva Noé vagy éppenséggel az igaz jó alapjelevenedik meg előttünk. Megtudjuk róla, hogy igaz, Isten félő, Szentlélekre betelve várja az Isten ígéreteit. Hogy Isten neki ígért valamit, amit várt, hogy beteljesüljön. Az Izrael vigasztalását. Ha valakinek jellemeznie kellene engem, vagy téged testvérem, vajon milyen tulajdonságaidat emelnék ki? Lukács kiemel itt ennek az embernek, Simeonnak a legfőbb tulajdonságait. De ha rólam van szó, rólam mit emelnének ki? Mi maradna meg? Vagy egyáltalán, mi marad meg az utókornak? Jellemrajzunkban ott lenne-e az a négy üdvösséges jellemvonás, hogy igaz, hogy Isten félő, Szent Lélekkel betelve, ez azt jelenti, hogy Isten igéjével tisztában van, hogy ismeri az Úr igéjét, amit a Szentlélek az ő életében úgy rendez el, és úgy fon egy csokorba, hogy mindig élő igévé és üzenetet tartalmazzon a számára. mert István vértanúnál ugyanezt a kifejezést használja Lukács. És az ő életéből és a Simon életéből tudjuk, hogy mire gondol. Tehát Szentlélekkel beteg, várja, de nem csak várja, hanem készen van a Messiás fogadására. Várja a Messiás, készen várja, és felismeri, és fogadja. Hogy jutunk el mi ilyen helyzetbe és állapotban? Mert Isten ezt akarja a mi életünkben is. Pontosan ez, semmi más. Isten Messiását váró népeként, tehát nekünk magunknak is ilyen Simeonokká kell lennünk. A neve azt jelenti amúgy, hogy meghallgatás. Hogy Isten meghallgat. Mert ha nem leszünk ilyen meghallgatott, és pontosabban a sorrend az, hogy Istenre hallgató, meghallgatott emberek, akkor kockáztatjuk azt, hogy elveszünk. Itt nem babra megy a játék. Tehát azt mondja Lukács, hogy volt egy ember. Egy ember. Sok ember volt Jeruzsálemben. Igen, nagyon sok ember volt. Állítólag 200 000. De volt egy, aki nem olyan volt, mint a kortársai, mint többi más. Azt is elmondja, hogy miben volt ő más a kortársaihoz képest. Mert valóban más volt. Megnevezi őt. Simeonnak hívták. Neve magyarul azt jelenti, hogy meghallgatás, vagy meghallgatott. Lukács a nevével is kiemeli őt a kortársai közül. Ő az Isten beszédét halló, meghallgató. És ugyanakkor meghallgatott, mert Isten is meghallgatta őt. Isten azt hallgatja meg, aki meghallgatja őt. Oda-vissza, kölcsönkönyv visszajár. Simeon nevének kihangsúlyozása nem véletlen. Nem véletlen. Az evangélium írása szempontjából, a Szentlélek ihletettsége szempontjából nem véletlen, hanem szándékos. Ahogy az is szándékos, hogy amikor lejegyezte Lukács az Úr Jézus példázatát a gazdag és a szegény Lázárról, akkor a gazdagnak nem adott nevet. Ez nem véletlen, ez szándékos. Eznek üzenete van, nem adott nevet a gazdagnak. Mert az Isten országában nem annak van neve, aki a világ szerint gazdag. Jó hírnevű, és neves, és hatalmas. Az ilyen az Isten szemében névtelen. Névtelen. Arra sem érdemes, hogy nevet kapjon. Névtelennek lenni azt is jelenti, hogy nem megszólítva lenni, és nem meghallgatva lenni. Nyilván ennek az az előzmény, hogy ő sem hallgatja meg az Istent. Amikor Isten szól és nevén nevezi a teremtményeket, a teremtéskor, azok meghallják a saját nevüket és előállnak. Mindegyik a maga neve szerint előáll. A gazdagnak tehát nem volt neve. Ő ahhoz a letűnt világhoz tartozott, amit az Úr hatalmának szava az örök mélység és sötétség helyére rendelt. Isten szólt, de a gazdag, bár egészen pontosan, tisztán úgy hallotta hozzá beszélő Istent, mint ahogy mi magunk is halljuk az Isten igéjét, itt és most, mégis szembeszegült vele. Igen, szembeszegült vele, mindig, minden alkalommal, kivétel nélkül, és nem állt elő, elrejtőzött, a sötétségben maradt. És hasonlóképpen az ő öt testvére is így tett, ahogy olvastuk Lukács példázatában. Simeon esetében viszont az Úr szólt, és Simeon előállt, sőt nem csak ő, hanem... Nem csak ő hallotta meg az Úr hangját, hanem Isten is meghallgatta ezt a Simeont. Meghallgatott. Meghallgatott ember volt. Meghallgatta a könyörgéseit, a kéréseit. Nem tudom őszintén, mikor tapasztaltad azt utoljára, hogy felsóhajtottál és fohászkodtál a szíved mélyéről, és kértél valamit az Úrtól, és néhány perc múlva, rövid időn belül meghallgatott. és pontosan úgy lett, ahogy kérted. Milyen érzés ezt átélni újból és újból és újból. Mert így kéne éljünk mi keresztények. Mi, akik járunk Isten templomában és hallgatjuk az Isten igéjét. Hogy ilyen tapasztalataink legyenek. És ezeket tudjuk megosztani egymással. Simeon nem elégedett meg azzal, hogy látja a messiás, a profétát szemén keresztül. Ahogy ők megpróbálják leírni, megragadni, amit ők látnak a jövőben. Nem elégedett meg az Ószövetség jelképes kiábrázolásaival, amelyek mindegyike kiábrázolta a messiás Jézust. A templomban folyó áldozatok, abban az időben még történtek, mind kiábrázolták, mindazt, ami Jézussal történni fog. És ezt látta, erről tudott, de nem elégedett meg ezzel. Ő azt kérte, hogy addig ne menjhessen el ebből a világból, ameddig a saját szemével meg nem látja az Isten messiását, akit teljes lényével várt. A saját szemeddel meglátni a messiást. Ez hatalmas kegyelem. Elmondhatatlan hatalmas kegyelem. És onnan tudjuk, hogy kegyelem, hogy emberek elképesztő körülmények látják meg a saját szemükkel a messiást. Ez egy ideális eset, hogy itt a templomban Simeon, a kisfiúban, akit fölemel Istennek, és teljes szívéből hálákat ad az Úrnak a beteljesített ígéreteért, megismeri őt. Ez egy különös kegyelem. De nem hallgatja el ez a Simeon, nem olvasta fel az igéből, nem hallgatja el, hogy botránkozás is lesz ez a gyermek. És szenvedés is lesz ez a gyermek az anyja számára, és sokak számára, hogy minden szív gondolata nyilvánvalóvá legyen. És nyilván itt már a kereszthalára gondol ez a Simeon. És ha eljutunk az ő szenvedéséig, Jézus megfeszítéséig és kereszthaláláig, akkor szintén Lukács evangélista írja le, hogy ott áll a százados, a kivégzést levezénylő római katona. És ő az első, a legelső, aki ebben a szörnyűségben azt fogalmazza meg. Bizony, ő az Isten fia. És felismeri abban a borzalmas történetben, ami a kínszenvedés, a Jézus megalázása és keresztán való megölése, felismeri benne a messiást, a világ mindenható urát. Mondom, kegyelem, elképesztő körülmények között is meg lehet ismerni őt. Az életünk utolsó pillanatában, és ott van a másik történet, szintén Lukács jegyez le, hogy az ő jobbján megfeszített gonosztevő felismeri Jézusban az üdvözítőt, és azt mondja neki, hogy amikor eljössz a te királyságodban, emlékezz meg róla, mert tudja, hogy az ő királysága valóságos, hogy létezik, hogy működik, és eljön ez a királyság. Jézus meg azt válaszolja, még ma együtt leszünk a mennyei paradicsomban. Tehát elképesztő körülmények között is meg lehet ismerni őt. És ott van az, amit Isten minden alkalommal kínál. Az imádságházában. Eljön velünk találkozni ide a templomra. Hogy itt ismerd meg őt. Az életed eseményeiben, a meghallgatott imádságaiban, és azáltal, ahogy az igét összefűzi számodra Isten szent lelke, és élővé teszi, elkezd beszélni veled az Isten, az ő igéje és lelke által. És akkor már számodra egészen valóságos az ő jelenléte. És egészen valóságos az, ahogyan ő uralkodik ezen a világon. Ezt akarja tehát mennünk elvégezni az Úr. És azért vagyunk itt, hogy mi tanuljuk az ő igéjéből. És oda szánjuk az egész életünket, hogy Isten ezt a munkáját, amellyel várakozóvá tesz, de ugyanakkor készé is tesz arra, hogy fogadjuk Jézust. Hogy megismerjük az ő köztünk levő jelenlét, és az ő világban való munkálkodását, és a saját életünkben való munkálkodását. És ennek a helye azt akarja, hogy az imádságháza, az Úr gyülekezete legyen. Ez a közösség. Adj Isten, hogy bennünket ilyen élő közösség tudjon formálni. Igen, igéje és szent lelke által. Amen. Áldott Istenünk, szerető mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy tanítasz bennünket az ősi proféciákon keresztül, a te teljes igéddel, minden egyes igével, amely a te szádból származik, hogy azáltal legyen nekünk örök életünk. Segíts, Urunk, hogy éhezzünk és szomjazzunk a te igédet. És el tudjunk jönni ide a te templomodba, a veled való találkozásra. És add meg nekünk azt is a te hatalmadból és kegyelmedből, hogy mi magunk is a te templomod legyünk, ahol te megjelensz, ahol láthatóvá válsz, hogy mi is ilyen templomaiddá legyünk. Ezt kérjük tőled, Szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy úgy formáljad, alakítsad az életünket, hogy mi magunk is ilyen simaulokká meghallgatott emberek legyünk, igaz emberek, istenfélők és szentlélekkel betelt emberek, egy kicsit másabbak, mint a kortársaink, akiknek fontos a te ígéd, akiknek életszükséglet a te veled való közösség, az örök életnek beszéd, az evangélium. És attudunk, hogy mindez meglátszódjon a mi életünkben, abban, ahogyan törődünk, nem csak a te igéddel, hanem egymással is. Kérünk, hogy így árasz ki ránk a te szeretetedet, és formálj bennünket élő közösségé, Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus nevében. Kiáltunk tehát hozzád, hogy ne hagyj magunkra. Te látod, Urunk, hogy milyen világban élünk, hogy mi minden történik csak is annak az érdekében, hogy ne legyél láthatóvá a számunkra, hogy mi ne érezzük a te közelségedet, ne tapasztaljuk meg a te jelenlétedet, és elidegenedjünk, és hagyjuk kihűlni bennünk a szeretetet, az egymással való törődést, a reál való figyelést, a közösség gyakorlását. Még az igét is mellőzzük sokszor, Urunk. Kegyelmez és könyörülj rajtunk, mert te az igéden keresztül, a te lelked által akarsz munkálkodni az életünkben. Adulunk, hogy ezt mi megértsük, és komolyan vegyünk, úgy, ahogy Simeon is tette. És azért is imádkozunk, hogy add meg kegyelmedből, ha akarod azt, hogy amit nekünk ígértél, amit személyesen nekünk mondtál, azt mi várjuk, mint olyan ígéretedet, amit te megtartasz, mert te nem ember vagy, hogy hazudnál, és nem vagy csaló, hanem te az egy igaz Isten vagy, akinek minden igéje beteljesül. Épp úgy, ahogy azt megígérted, és ahogy azt mondtad. Adulunk, hogy így tudjuk a szívünkbe zárni minden ígéretedet, és tedd azokat személyessé számunkra a te lelked által, az Úr Jézus Krisztus nevében. Így könyörgünk, hogy légy a mi gyerekeinkkel, az elkövetkező nemzedékkel, és szólítsd meg, Urunk, ezt a nemzedéket. Kérünk, menj, édesatyánk, hogy ne mondjál el rólunk. Ne munkálj, hogy hatalmasan az életünkben, a te szent nevedért. Könyörgünk hozzád, hogy légy vigasztalunk, és légy bátorítunk. Te légy az, aki betöltött jelenléteddel és dicsőségeddel várakozásunkat, ünnepünket, és beteljesíted az örömünket. Légy tehát ennek a közösségnek, gyülekezetnek vigasztalója, minden gyászolónknak te légy egyetlen reménysége és vigasztalója. Így könyörgünk most Terényi Lászlóné családjáért, légy vigasztalójuk, Urunk, és ha kedves, akkor engedd meg azt, cselekedd azt, Urunk, hogy itt a gyülekezetben is megtalálják ezt az egyetlen vigasztalást, a te trónusod előtt, a te lábaidnál, mi Urunk Jézus Krisztus. Hallgassál tehát meg, kérünk, mennyi édesatyánk, és tartsál meg a te kegyelmedben. Jézus nevében kérünk. Amen. Üljetek, imádkozunk az Úr Jézustól való könyörgéssel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőkre. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Gyülekezetnek áldozatok szeretetére ajánlom azok a fogányok, hogy már az Úr Isten szereti és megáldja a jókedvű adatokat. Ami rólunk az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége, legyen és maradjon mindnyájunkkal, mi lévő.